a mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm gyülekezetünk tagjait, akik most már nagyobb számban jelentek meg az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 40. Zsoltár első versét énekeljük. A gyülekezet foglalja el helyét, és a 201-es számú dicséretünknek énekeljük az első két versét. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Zsoltárok könyvének 40. részéből. A karmesternek Dávid Zsoltára. Várva vártam az Urat, és ő hozzám hajolt, meghallgatta kiáltásomat. Kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, sziklára állította lábamat, és megerősítette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünk dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez, és a hazugságra vetemedőkhöz. Sokat tettél értünk, Uram Istenem, csodáiddal és terveiddel, nincs hozzád hasonló, hirdetném és elbeszélném, de több az annál sem, hogy felsorolhatnám. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, de megnyitottad fülemet. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felülem. Akaratod teljesítésében lelem kedvemet, ó Istenem, törvényed szívem közepén van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, íme nem zárom be ajkamat, te tudod, ó Uram! Igazságodat nem rejtem el szívem mélyén, hanem elbeszélem hűségedet és szabadításodat. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezet előtt. Te, Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat, kegyelmed és igazságod védjen meg. Szüntelen. Mert annyi baj vett körül, hogy meg se számlálhatom. Utolértek bűneim, a végét nem is látom, számosabbak hajszálaimnál, és a szívem is elhagyott engem. Tessék, Uram, neked, hogy megments engem, Uram, siess segítségemre, szégyenüljenek meg és piruljanak mindazok, akik életemre törnek, hogy elveszítsék azt. Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik a bajomat kívánják. Pusztuljanak el gyalázatosságuk miatt, akik azt mondják nekem, ha-ha-ha. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Hadd mondhassák mindig, akik vágyódnak szabadításodra, magasztaltassék föl az Úr. Noha szegény és nyomorult vagyok, az Úr gondoskodik rólam. Te vagy segítségem, szabadítom, ó Istenem, ne késsél. Isten tegye áldottá mi bennünk, ne csak az ő igének hallgatását, hanem megértését, szívünkbe fogadását, és adja, hogy valóban ilyen hálát tudjunk adni mi is az Úrnak. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mi is hálát adunk neked a szabadításért, és könyörgünk szabadításért. Hálát adunk neked azért, mert egyszülött fiad ott a Golgotai kereszten mindent magára vállalt, ami bennünket terhelt, bűneinket, nyomorúságainkat, és megváltást szerzett nekünk. És hálát adunk neked azért is, hogy most újra többen lehetünk itt a templomban, hogy vége van a vészhelyzetnek, de hadd könyörögjünk újra és újra szabadításért. Szabadításért olyan értelemben, hogy ne jöjjön második hullám, vagy ha jön, akkor is te őrizd meg bennünket, de leginkább mégis azért kérjük a te szabadításodat, hogy a bűneinket elrendezhessük veled. Köszönjük, Urunk, hogy mind a múltban elkövetett bűneink, mind a jövőben elkövetendő bűneink ott vannak a te válladon, Úr Jézus Krisztus, hiszen elszenvedted értük a büntetést. De mindez ne tegyen bennünket könnyelműekké. Hadd lássuk, hogy mennyibe került neked a mi megváltásunk, és hadd legyünk ezért hálások neked. Hadd keressük a te orcádat és a te akaratodat. Hadd legyen engedelmes a mi életünk. Így kérünk bűnbocsánatért, így kérünk megvidámításért, szabadításért, és kérünk, Urunk, hogy szólj most hozzánk kegyelmesen a te igédből. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a felolvasott igéből hirdetem nektek, a Zsoltárok könyvének 40. részéből, a 13. vers második feléből és a 14. vers első feléből a következőképpen. Utolértek bűneim, a végét nem is látom, számosabbak hajszálaimnál, és a szívem is elhagyott engem. Tessék, Uram, neked, hogy megments engem. Amen. Isten igére készülve megkezdett 201. dicséretünk 6. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található részben a 40. Zsoltárban, melyet nem olvasok fel ismét, és a zsidókhoz írott levél 10. részének első 14 versében, ez egy hosszabb ige szakasz, a gyülekezet ülve hallgassa meg. Mivel a törvényben csak az eljövendő jó árnyéka van meg, nem maga a dolgok valós képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évről évre szüntelenül bemutatnak, sohasem képesek tökéletességre juttatni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozás, hiszen ha az áldozó egyszer megtisztult volna, többé semmi bűntudatot nem érzett volna. De azok évről évre a bűnökre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Azért e világban jövetelekor így szól, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, a könyv tekercsben írva van rólam, hogy cselekedjem a te akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta, hogy áldozatot és ajándékot, égő és bűnért való áldozatot nem akartál, nem is kedveltél, amelyeket a törvény szerint bemutatnak. Azután így szólt, íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Ezzel az akarattal vagyunk megszentelve egyszer s mindenkorra, Jézus Krisztus testének megáldozása által. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő azonban egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért mindörökre az Isten jobbjára ült, és ott vár, amíg ellenségei a lába alá vettetnek zsámolyul, mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Amen. Kedves testvérek, nagyon örülök, hogy újra Bár az elmúlt alkalmakkor is találkozhattunk már, de most úgy látom, hogy többen vették a bátorságot, hogy eljöjjenek. Mozifilmekben gyakran alkalmazott fogás az érdeklődés felkeltésére, hogy előbb egy nagy totál képet látunk, majd a kamera egy személyre vagy egy tárgyra közelít, és azt veszi közelebbről szemügyre. Különös jelentősége van ennek a technikának Antonioni Nagyítás című filmjében, ahol egy fénykép nagyítása és előhívása a történet kulcsa. Azért mondtam el bevezetőképpen mindezt, mert valahogy ehhez hasonló módon szeretném ezt a Zsoltárt is magyarázni. Először az egész fejezetet, a 40. Zsoltárt, majd külön néhány versre szeretnék összpontosítani. A Zsoltár első harmadában megszólal a hálaadás szabadításért. Aztán a második harmada tartalmazza azokat a verseket, amelyeket így foglaltam össze az ige egy részével, hogy a könyvtekercsben írva van felőlem. A harmadik rész pedig könyörgés szabadításért. És majd ezután következik a nagyítás, mert itt egy messiási proféciáról is szó esik. Hálaadás szabadításért. Ez az első 6 vers üzenete. A Zsoltár szerzője Dávid, viszont nem ismerjük ennek a Zsoltárnak az írási idejét és körülményeit. Egy biztos, hogy Isten valamilyen nagy nyomorúságból szabadította meg, és ezért hálát ad Istennek, és magasztalja őt. Így írja Dávid, hogy az Urat várta, hozzá kiáltott, és Isten meghallgatta ezt a könyörgést, és megmentette őt. Kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, sziklára állította lábomat, és megerősítette lépteimet, mondja Dávid. Dávid írta ezt a Zsoltárt, de ezek a versek akár Jeremiás életéből egy részletre is ráirányítják a figyelmünket, akár Jeremiás is énekelhette volna ezt a néhány verset, amikor Isten Ebed-Melek által kiszabadítatta a sáros ciszernából. De az a csodálatos, hogy Dávid nagyon jól tudja a helyét. Még a saját hálaadásáért is az Urat magasztalta. Új éneket adott a számba Istenünk dicséretét. Tehát tisztában van azzal, hogy Isten volt az, aki meghallgatta az ő kiáltását, Isten volt az, aki kiszabadította őt, de még a hálaadás szavát is Isten adta az ajkaira. Szeretné újjongva hirdetni Isten minden megtapasztalt cselekedetét, de azok megszámlálhatatlanok. Nem tudja felsorolni azokat. És úgy az jutott az eszembe, hogy mi vajon észrevesszük-e egyáltalán Isten csodáit? Vagy kegyelmét és szabadítását magától értetődően természetesnek vesszük. Amikor baj van, akkor persze nem mulasztjuk el azt, hogy Istenhez kiáltsunk. De amikor megszabadít, egyáltalán észrevesszük-e? Vagy olyan természetes számunkra, mint a levegő, és ezért eszünk ágában sincs, megköszönünk neki. Olyan jó lenne, hogyha mindenért hálát tudnánk adni Istennek. A szabadításért is, de még a bajokért is. Mert akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. A Zsoltár második nagyobb egysége a 7-től 11-ig terjedő versek. Ezeket hadd olvassam fel még egyszer. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, de megnyitottad fülemet. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem. Akaratod teljesítésében lelem kedvemet, ó Istenem, törvényed szívem közepén van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, íme nem zárom be ajkamat, te tudod, ó Uram. Igazságodat nem rejtem el szívem mélyén, ha hanem elbeszélem hűségedet és szabadításodat, nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezet előtt. Az Úr szabadítását tapasztalva, az igazi hálaadás nem csak az újjének, amit Isten ad a szánkba, hanem még inkább az engedelmesség és a bizonyságtétel. Természetesen szükség van az új énekre is. Természetesen szükség van arra, hogy szavakkal is magasztaljuk az Urat. De ennél talán még fontosabb az Isten akaratának való engedelmesség és a bizonyságtétel a szabadításról. Az engedelmesség viszont nem csak, megint csak nem Dávidnak a sajátja, hanem Isten munkája. Ő nyitotta meg a fülét, hogy értse és szeresse az Úr akaratát. Tehát itt Dávid megint bizonyságot tesz arról, hogy még ez is Isten munkája. Isten munkája, hogy meghallgatt őt, Isten munkája, hogy megszabadította őt, Isten munkája, hogy új éneket adott a szájába, de az is Isten munkája, hogy megnyitotta a fülét, hogy értse és szeresse az Úr akaratát. A proféták számtalanszor bizonyságot tesznek arról, hogy nem az áldozatok igazán kedvesek Istennek, hanem az engedelmes szív. Már Sámuel proféta is ezt hirdette az engedetlen Saul királynak, hogy vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránti engedelmesség. Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. És a Zsoltárban is ugyanez a gondolat szólal meg. Véres áldozatot és étel áldozatot nem kedveltél, de megnyitottad fülemet. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akaratod teljesítésében lelik kedvem, ó Istenem, törvényed szívem közepén van. Az engedelmesség másik formája pedig az, ami a következő versekben van, a bizonyságtétel. Amikor a nagy gyülekezet előtt magasztalja Dávid Isten igazságát, hűségét, szabadítását és kegyelmét. Kedves testvérek, mi hogyan állunk az engedelmességgel, és hogyan állunk a bizonyságtétellel? Mert talán azt mondom, hogy könnyebb új éneket énekelni, bár azt is Isten adja a számba, de mégis talán az könnyebb, mert csak szavakból áll. És bizony az embernél a szó és a tett nem ugyanaz. Istennél ugyanaz. Amikor Isten szólt, hogy legyen világosság, akkor ez egyúttal cselekedet is volt, hiszen lett világosság. Isten megteremtette a világosságot. De az embernél sajnos a szó és a tett nem ugyanaz, vagy nem mindig ugyanaz. És ezért könnyebb szavakkal magasztalni az Urat, mint engedelmes szívvel hálát adni neki. Hogyan állunk az engedelmességgel, és hogyan állunk a bizonyságtétellel? Vajon amikor valamilyen nagy szabadítást átélünk, akár lelki, akár testi értelemben, meg szoktuk osztani másokkal? Vagy mi magunk örülünk neki, és elkönyveljük, hogy milyen jó dolgunk van. Az engedelmességhez az is hozzátartozik, hogy elmondjuk másoknak Isten szabadítását, kegyelmét, igazságát, szeretetét. Aztán következik egy meglepő fordulat, mert az első részben hálát ad Dávid a szabadításért, most pedig miért könyörög? Hát szabadításért könyörög. De miért? Dávid ismeri önmagát, de ismeri Istent is. Tudja, hogy újra és újra szabadításra van szüksége. Rászorul Isten irgalmas szeretetére. Hálát ad a szabadításért, de tudja, hogy ezután is következnek még nyomorúságok. És azt is tudja, hogy a legnagyobb baj, a legnagyobb nyomorúság nem is az ellenség gyűlölete, hanem saját bűneinek a sokasága. Utolértek bűneim, a végét nem is látom, számosabbak hajszálaimnál, és a szívem is elhagyott engem. Az ellenség tombol, annak oka gyakran a saját bűneinkben keresendő. Gondoljunk Dávidnak a Becsabéval való házasság törésére, Uriás meggyilkoltatására, és azokra a következményekre, amelyek Isten figyelmeztetéseképpen jöttek Dávidra, hogy saját fia elől is menekülnie kellett. Ezért bűnei és az ellenség tombolása elől is az Úrhoz menekül, az ő irgalmában és szeretetében reménykedik. Könyörög szabadításért, hogy aztán újból hálát adhasson a szabadításért. Hiszen ezt látjuk a 17. versben, örüljenek és örvendezzenek benne mindazok, akik téged keresnek. Hadd mondhassák mindig, akik vágyódnak szabadításodra, magasztaltassék föl az Úr. És itt tulajdonképpen bezárul ez a kör. A Zsoltárnak ez a csodálatos köre. Dávid eljut a hálaadástól a hálaadásig, az újabb hálaadásig. Mi tisztában vagyunk-e bűneinkkel, és azzal, hogy Isten időnként kénytelen megfegyelmezni bennünket bűneink miatt? Meg tudjuk-e alázni magunkat Isten szent színe előtt, hogy mi is eljuthassunk a hálaadástól az újabb hálaadásig? De most térjünk vissza a második ponthoz, azaz most következik az a bizonyos nagyítás. Így mondtam, mert így van az igében, a könyvtekercsben írva van felőlem. Ez a néhány vers, a 7-től 11-ig tartó versek, ezek nem csak Dávid engedelmességének a kifejezése, hanem egyúttal egy messiási profécia. És ezért olvastam fel a zsidókhoz írott levél ide vonatkozó verseit. Ez a néhány vers a 40. Zsoltárban, tehát alapvetően nem is Dávidról, hanem Jézus Krisztusról szól. A zsidó levél is rámutat az ószövetségi áldozatok elégtelenségére, és valami teljesen új megoldás szükségességére. És ezt adta Isten Jézus Krisztus testet öltésében és tökéletes áldozatában. Azért te világba jövetelekor így szól, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, a könyvtekercsben írva van rólam, hogy cselekedjem a te akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta, hogy áldozatot és ajándékot, égő és bűnért való áldozatot nem akartál, nem is kedveltél, amelyeket a törvény szerint bemutatnak. Azután így szól, íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Ezzel az akarattal vagyunk megszentelve egyszer s mindenkorra Jézus Krisztus testének megáldozása által. A Zsoltárok könyvében így olvastam, hogy megnyitottad fülemet. Itt pedig azt olvassuk, hogy testet alkottál nekem. Vajon miért van ez a különbség? Az, hogy megnyitottad fülemet, ez szó szerint az eredeti héberben úgy található, hogy fület ástál nekem. Tehát mintegy Isten teremtő munkájára utal itt a Zsoltár, hogy fület ástál nekem. És ezt a kifejezést az Ószövetség ókori görög fordítása, a Septuaginta, átvitt értelemben fogta föl, képes beszédként, és így adta vissza, testet alkottál nekem, hiszen itt Isten teremtő munkájáról van szó. Ne gondoljuk azt, hogy mi az igét magunktól meghallhatjuk egyáltalán. Ahhoz fület, lelki értelemben vett fület kell teremteni nekünk. Mert ha csak a fizikai fülünk van, akkor a szavakat ugyan meghalljuk, és talán meg is értjük a mondatokat, de hogy igazán mit üzennek nekünk, azt nem tudjuk felfogni. Ahhoz lelki értelemben is fület kell teremteni, alkotni nekünk, hogy lelki értelemben halljuk meg és értsük meg mindazt, amit Isten mond. Tehát ez Isten teremtő munkája, és ezért képes beszédként felfogva, a Szeptuaginta így adta vissza, tulajdonképpen helyesen, hogy testet alkottál nekem. És ezt idézi a zsidókhoz írott levél. Hiszen testet kellett ölteni a Messiásnak, hogy el tudja végezni küldetését, a megváltást saját testének feláldozása által. Semmi és senki más nem tud megoldást adni a bűnre, az Istentől való távolság állapotára, csak egyedül Jézus Krisztus váltságáldozata. Mi nem tudunk úgy áldozatot hozni, semmiféle áldozatot. Persze mi már nem az ószövetségi áldozatokban vagyunk benne, de gyakran úgy érezzük, mintha meg kellene dolgoznunk az üdvösségért, valamilyen áldozatot kellene hoznunk, de nem tudunk úgy áldozatot hozni, hogy az örök életet kiérdemeljük. Mert az örök életet se kiérdemelni, se megvásárolni nem tudjuk. Bűneinket nem tudjuk úgy megbánni, jóvá tenni. Nem tudunk úgy vezekelni, vagy bármi más gondolni, szólni, vagy tenni, hogy az a legcsekélyebb mértékben is elegendő lenne a bűnbocsánathoz és az örök élethez. Hiszen még az Isten által parancsolt ószövetségi áldozatok se voltak elegendőek és alkalmasak a bűnbocsánatra és az örök életre. Hát akkor még a mi próbálkozásaink mennyire nem elegendőek? Jézus Krisztus földre jövetele, engedelmessége, bűntelen élete és ártatlan halála viszont tökéletesen elegendő és alkalmas volt. Ezért egyszeri és megismételhetetlen. De ha ez az áldozat érvényes reánk nézve személy szerint is, akkor ez is egyszeri és tökéletes. Ahogyan a 14. versben hirdeti az ige, itt a zsidókhoz írott levélben, egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Jézus Krisztus áldozata egyszeri és megismételhetetlen, nincs többé szükség semmiféle bűnért való áldozatra, de ugyanakkor úgy is egyszeri és megismételhetetlen, hogy ezzel az egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ez nem azt jelenti, hogy mi bűntelenek lennénk, hiszen halálunk utolsó percéig bűnöket fogunk elkövetni. De azt jelenti, hogy ezeket a bűnöket is elhordozta Jézus a kereszten, és meghalt értük. Olyan csodálatos biztonság érzett tudni azt, hogy bármit kövessünk is el a jövendőben, az már megbocsátott bűn, ha Jézus Krisztus megváltottai vagyunk. És ahogyan mondtam is már, ez nem szabad, hogy felelőtlenségre neveljen bennünket. Sőt, ha igazán bekövetkezett rajtunk az újjászületés, a megtérés csodája, akkor olyan hálával telik meg a szívünk, hogy egyetlen igazán nagy vágyunk és reménységünk az, hogy Isten akaratát keressük és teljesítsük. Akkor nem az jár az eszünkben, hogy hogyan tudnánk kibújni Isten akarata alól, hanem az jár az eszünkben, hogy hogyan tudnánk Isten akaratának engedelmeskedni, és az ő kedvére tenni. El szoktam mondani ezt a hasonlatot, hadd mondjam el még egyszer, hogyha egy családban valaki egy csodálatos karácsonyi ajándékot kap, akkor nem az az első dolga, hogy ahogyan az ajándékozó megfordul, akkor jól hátba veri, hanem az az első dolga, hogy megköszönni, hálát ad neki, és hogyha valóban örült, akkor használja is azt az ajándékot. És ugyanígy vagyunk az örök élettel, ugyanígy vagyunk a megváltással, Isten kegyelmével, hogyha valóban átvettük Isten kegyelmét, akkor azért olyan hálásak vagyunk, hogy nem akarunk mi más tenni többé, csak Isten akaratát teljesíteni, és tudom, hogy ez persze könnyebb mondani, mint megcselekedni. Hiszen bűnösök vagyunk, és nem csak új emberünk van, hanem van óemberünk is. És mégis újra és újra harcba lendülünk az óember ellen, és újra megpróbáljuk Isten akaratát cselekedni, de nem a magunk erejéből, mert úgy sem fog menni, hanem Isten szent lelkét kérve, hívva, az ő közbenjárásában felbátorodva, és akkor újra és újra sikerülni fog. Mert ott van a biztatás, ott van a bátorítás, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi azt a Krisztus Jézus napjára. Ezért hadd kérdezzem meg tőled, hogy vajon te megszentelt vagy-e, hogy rád nézve érvényesen mindaz, amit a 40. Zsoltár és amit a zsidókhoz írott levél 10. részének első 14 verse üzen. Adja Isten, hogy úgy legyen. Amen. Az ígére válaszként a 295. dicséretünket énekeljük. Urunk Istenünk, magasztalunk téged, hogy egyszülött fiad beteljesítette azt, ami a könyvtekercsben írva volt felőle. Köszönjük az ő megszületését, köszönjük szent és bűntelen életét, köszönjük ártatlan halálát, köszönjük a megváltást. És köszönjük, hogyha ez a megváltás már eljuthatott hozzánk személy szerint, az újjászületés, a megtérés formájában. Köszönjük, hogy a szent lelked már közölte velünk mindazt a jót, amit egyszülött fiad megszerzett nekünk. Kérünk, hogy ne legyünk hálátlanok. Kérünk, hogy forduljunk oda hozzád, és legfőbb vágyunk az legyen, hogy a te akaratodat teljesítsük, és bizonyságot tegyünk a te szabadításodról. És Urunk, ugyanakkor nem feledkezünk meg arról, hogy bűnös emberek vagyunk még akkor is, hogyha megkegyelmezett bűnös emberek, és ezért újra és újra szabadításra van szükségünk. Kérünk, te tartsd kezedben a mi bűneinket, a bűnbánatot és a bűnbocsánatot egyaránt. Kérünk gyülekezetünkért, add meg, Urunk, hogy visszatérhessünk a veszélyhelyzet előtti időszak öröméhez. Kérünk, Urunk, hogy hadd hangozzék az ige, te ajándékozz meg bennünket a te igéd bátorításával, biztatásával, és ugyanakkor figyelmeztetésével is. Kérünk, hogy a te dicsőségedre tudjunk élni, engedelmeskedni és bizonságot tenni rólad. Adj új éneket a számba, Urunk. Hadd könyörögjünk még azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett. Könyörülj rajtuk, hogy megértsék, hogy a bajban, a nyomorúságban, a gyászban is te ugyanaz vagy, mint a jó napokon. Forduljanak feléd, és fogadják el tőled a vigasztaló kegyelmet. És ugyanígy hadd kérjünk a betegekért, nyomorúságban lévőkért, kórházi ágyon fekvőkért. Urunk, te tudod, hogy ki, miért, milyen körülmények között van, add, hogy bármi történjék is velünk, megértsük, hogy mi célból történik velünk, hogy jót akarsz a te választottaidnak. Kérünk, Urunk, hogy így erősíts meg bennünket a hitben, a szeretetben és a reménységben, és hallgass meg csöndben magunkban elmondott imádságainkat is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.